Jó estét kívánok! Különösen örülök, hogy itt Szegeden, a magyar nyelvtechnológia egyik fellegvárában beszélhetek erről a témáról. Ez itt nem a reklám helye, de azért megemlítem, hogy a Magyar Számítógépes Nyelvészek éves konferenciája is itt, éppen ebben az épületben, bár nem ebben a szép előadóban, hanem az alaksorban, gyűlik össze minden évben, hogy a szakma újabb fejleményeit kitárgyalja. Először arról szeretnék beszélni, amiről a bevezetőben már volt egy kis szó, hogy a nyelvtechnológia egyre inkább behatol az életünk minden területére, kikerül a science fiction világából, és bekerül a hétköznapi életbe. Természetes számunkra az, hogyha valamilyen információra van szükségünk, egyre inkább a Google-höz, Bing-hez hasonló keresőkhöz nyúlunk, de nem csak a webes keresés lett ilyen, hanem mára már az is megszűnt, hogy a szótárban keresünk. Ugye mi történik akkor, hogyha valakinek le kell fordítania valamilyen szöveget? Régen ugye elővett egy szép vaskos szótárat, és elkezdett laposgatni belőle. Ma erről szó nincs, egyszerűen oda kattint a sztaki szótárra, beírja, amit keres, és megtalálja. Ugyanilyen fontos dolog az, hogy bevonultak az alkalmazásokba az intelligencia alapvető jelei. Nem kell most még nagyon nagyszerű dolgokra gondolni, olyasmire kell gondolni, mint a helyesírás ellenőrzés. Hát ez valami olyasmi, amiről azt gondoljuk, hogy ez az intelligens képzett embernek a része, és általános iskolás korukban évekig tanítjuk a lurkóknak azt, hogy hogyan kell az egyes szavakat írni, amíg ezt rendesen megtanulják, hogy J-vel vagy Y-nal. Eltart egy darabig, és sajnos még a felnőttek is nagyon gyakran hibáznak ebben a dologban. Igénybe veszik, mondjuk egy Microsoft Word-ben, amikor írnak, akkor nagyon örülnek, hogy ebben megjelenik a Morphologic helyese programja, és kijavítja, nem egyszerűen kijavítja, hanem különböző javaslatokat is tesz intelligens módon arra, hogy mi lenne itt a helyes választás. Megemlítem azoknak, akik nem Microsoftot használnak, talán vannak itt olyanok, akik a szabad szoftver világában, mondjuk nem tudom én, Open Office-szal dolgoznak, hogy az ebben található helyesírás ellenőrző az itt Szegeden készül, Németh László vezetésével, és ez egy olyan általános program, hogy nem csak a magyarban használják ezt, hanem az angol helyesírást is ugyanennek a programnak a segítségével ellenőrzik. Később még szeretnék kitérni arra, hogy hogyan különül el az ilyen programokban az egyes nyelvekre specifikus információ attól, ami általános minden nyelvben közös, mert tehát természetesen mind a kettőre szükség van arra, hogy egy ilyen nyelvtechnológiai eszköz hatékonyan tudjon működni. Megemlítem, mert egyre használhatóbbá válik, bár még nem teljesen használható, a fordítást. Ugye már most gyakran megtörténik velünk, hogy valamit keresünk a webben, portugálul találjuk meg, van olyan ember, én magam is ilyen vagyok, aki nem tud portugálul, de ugyanakkor nagyon érdekli ez az információ, hát ilyenkor előveheti a Google Translate-et, ami egy egészen tűrhető, nem állítom, hogy irodalmi színvonalú, vagy bármilyen szempontból tökéletesnek nevezhető, de végül is egészen tűrhető, a tartalmat általában nagyon hűen tükröző fordítást ad a dologról. Az esetek igen nagy részében, amikor igazából arról keresünk információt, hogy egy alkatrészt hogyan kell beszerelni, az elég is nekünk az a fordítás, amit ad, hiába nem irodalmi értékű. Végül még egy olyan alkalmazásról szeretnék egy pár szót beszélni, ami, hát hogy is mondjam, bevonult az életünkbe, mindenki dönts el, hogy kellemes-e vagy kellemetlen. Velem történt meg nem olyan régen, hogy csak nagyon rövid útszakaszra hajtottam fel egy strádára, 10 kilométerre, elfelejtettem matricát venni. Mi történik? Egy héten belül ott van a postaládámban a büntetés. Mi kell ehhez? Ugye nem találkoztam rendőrrel, senki nem látott, de hát nyilvánvaló, hogy mi történt, egy kamera felvett, ahhoz a kamerával által felvett képhez egy komputer elkezd dolgozni egy algoritmussal, észreveszi, hogy a képen hol van a kocsi, észreveszi, hogy hol van a kocsin a rendszámtábla, és itt jön a nyelvtechnológia, aminek ez az egész nem menne, el tudja olvasni a rendszámtáblát. Hát, amikor ez megtörtént, akkor persze összeveti a megtalált rendszámot az adatbázisával, hogy kik vettek abban az időszakban, kiknek van érvényes matricája, engem nem talált meg, már küldtek ki is a büntetést. Nagyon sok ilyen hely van, ahol a nyelvtechnológia észrevétlenül vonul be az életünkbe. Tehát senkinek, ez mondjuk feltűnő, amikor megkapja az ember a büntetést és dühöng, de az kevésbé feltűnő, hogy egyre inkább az, hogy bemegyünk egy parkolóházba, a végén kifizetjük a parkolójegyet, és már nyit is a sorompó, amikor megyünk az autóval, nem kell már bedugni a kifizetett jegyet az automatába, mert abban benne van az optikai karakter felismerő, és már előzékenyen nyitja is nekünk a sorompót. Jó, tehát az előadásnak nem célja az, hogy részletezze azt a számtalan nyelvtechnológiai alkalmazást, amiről még itt beszélni lehetne. Nagyon fontos például a csökkent látásúak, csökkent hallásúak segítése különböző nyelvi eszközökkel. Nem akarok én most mindegyik ilyen eszközről beszélni, mert akkor az egész előadás erre menne el, hanem arról szeretnék beszélni, hogy mit tette mindezt lehetővé. Mik azok az eszközök, amiknek és dolgok, amik miatt ma ezt lehet, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt nem lehetett még. Három dologra fogok kitérni, ebből az első, és sokak szerint, bár szerintem nem, de sokak szerint a legfontosabb, a jobb számítógépek. Ha összehasonlítjuk az 1970-es évek csúcsmodelljét, ez itt látható a Cray 1, ez egy ilyen szobabútornyi berendezés, itt ezek a ülések, ahol az emberek le tudtak ülni, le is ültek időnként, és hátukat a kellemesen duruzsoló gépnek, amiről akkor még nem voltak leszedve a védőpanelek, vetve várták, amíg a számolás véget ér. Ez egy tipikus modell 1974-ből. Egy tipikus mai modell 2011-ből, az be van építve a mobiltelefonba, a Tegra 2 központi egység, CPU. Ez egy ilyen, amit elég nem csak a Nokia gyárt Tegrás mobiltelefonokat, hanem mások is gyártanak. Ez ilyen. Érdemes ezeket egymással összehasonlítani. Mondjuk sebesség tekintetében azt látjuk, hogy a Cray 1 az 80 MHz-el, tehát 80 millió utasítást volt képes másodpercenként végrehajtani. Még a Tegra az 1 GHz-en, tehát 1 milliárd utasításra képes. Azt láttuk, hogy a Cray-nek 8 megabájt, kemény 8 megabájt memóriája volt, míg a mai mobiltelefonba betesz az ember egy SD-kártyát, és 32 gigabájtja van minden nehézség nélkül. Nem is látszik a képernyő sarkában, csak parányon, hogy a Tegra 2, a Tegra az kerül $300, és persze folytonosan esik az ára, akkor a szuperkomputer 8 millió dollárba került, és akkor az inflációról még nem is beszéltünk. Úgy szokták ezt érzékeltetni, hogy ha az autók így fejlődtek volna, akkor ma egy személyautó 300 forintba kerülne, a motorja ekkora lenne, és egy deci benzinnel 10 perc alatt elvinne minket Párizsba. Tehát az első tényező, amiről beszéltünk, azok a jobb számítógépek, de ez távolról az egyetlen olyan tényező, ami lehetővé tette a nyelvtechnológia bevonulását a hétköznapi életbe. A másik nagyon fontos tényező, amiről beszélni szeretnék, az a jobb hozzáállás. Hát ez nagyon különös dolog, miről van szó, mennyiben változott meg az emberiség hozzáállása. Egy olyan példán szeretném ezt illusztrálni, amit mindenki ismer, ez a híres Manhattan Project. Mindenki tudja, hogy a dolog valahogy úgy kezdődött, hogy Einstein zseniális módon rájött a tömeg és az energia egyenértékűségére, és ebből a fizikusok már rögtön gyanították, hogy egy kis tömeget akkor kicserélünk nagyon sok energiára. Ha úgy adódik, ugye ez a C négyzet, ami a kettő között van, ez egy óriási arányossági tényező, néhány gram tömeg elpazarlásával hihetetlen erősségű energiát lehet előállítani. Einstein kitalálta ezt a dolgot, de békeszerető ember volt. Igazából a magyar Szilárd Leónak köszönhetjük azt a felismerést, hogyha ezzel nem foglalkoznak az amerikaiak, akkor majd foglalkoznak vele a németek, és nekik lesz atombombájuk. Hát ezt nem akarta. Ezért rábírta Einsteint, hogy írja meg híres levelét Rooseveltnek, aki komolyan vette a dolgot, és beindította a Manhattan Projectet. Hogy nézett ki ez a projekt? Ott ült 20 elméleti fizikus, egészen nagyszerű emberek, tehát olyanokra kell gondolni, mint Fermi, Bohr, a magyar Tellerede, Feynman. Tulajdonképpen az egész bagázsra azt lehet mondani, hogy mind Nobel-díjat kaptak, vagy Nobel-díjat érdemeltek volna. Nagyon nagyszerű emberek dolgozták ki a dolog elméletét részletesebben, és nem csak, hogy ők kidolgozták az elméletet, hanem egyben munkát is adtak nagyjából 300 kísérleti fizikusnak, akik elsősorban azzal foglalkoztak, hogy leellenőrizték kísérletes, ravasznál ravaszabb kísérleteket kitalálva, hogy ezek az elméletek stimmelnek-e. Ez a 300 kísérleti fizikus már 1800 mérnöknek adott munkát, akik apránként megtervezték az urán finomításhoz, ehhez, ahhoz szükséges berendezéseket, amiken 9000 technikus dolgozott, akiknek viszont 120 ezer munkás építette fel azokat a berendezéseket, amiken ön dolgoztak. Tehát itt látjuk ezt a klasszikus felülről vezérelt piramist, ahol legfelül van egy nagyon okos megmondó ember, aki megmondja az egyen lejjebb szintén levőknek, hogy mi a teendő, azok megmondják az ő alattuk levő szintnek, egy kis piros nyilakkal van ábrázolva, hogy hogyan megy az információ lefelé, hogyan terjed a rendszer addig, amíg a végén tényleg 120 ezer munkás munkájának segítségével évek alatt megépül egy atombomba. Ez a dolog ma nem így van. Ma ez azt lehet mondani, hogy nem egyszerűen atipikus, hanem gyakorlatilag az ilyen nagyon parancsuralmi rendszerek, azok a hadseregen kívül sehol nem maradtak fenn. A tipikus az, amit ezen a képen látunk, ez a Google egy irodáját a sok közül ábrázolja. Azt látjuk, hogy az emberek olyan laza, dinamikus szervezetben dolgozgatnak úgy együtt, csinálják a dolgukat. A Google-nél ez nem úgy működik, hogy a Sergey Brin vagy a Larry Page, akik a cég indítói és főnökei, azok valami nagy ötletet kitalálnak, és akkor azt ők megmondják a főmérnökök megmondják az almérnökök megmondják a főprogramozóknak, és a főprogramozók elmondják az alprogramozóknak. Ez nem így működik. Ez úgy működik, hogy minden egyes szoftvermérnök dolgozik, csinál valamit, nem is nagyon mer beleszólni a menedzsment, hogy mi az, amivel ő foglalkozik, és amikor úgy érzi, hogy van valami, ami most nagyon jó és nagyon tetszik neki, akkor elsősorban a kollégáit akarja meggyőzni, hogy hát srácok, ez baromi jó, ezt csináljuk meg. Nem olyan könnyű a kollégákat, a szkeptikusak általában meggyőzni erről, hogy ez tényleg jó, de ha valamiről elég sok embert meg tudnak győzni, akkor az a sok ember összeáll, és elkezdi megvalósítani. Így született a Google Translate is, és nagyon sok olyan Google program, amit azt hiszem, hogy nagyon sokan használnak ebben a teremben is. Szeretnék itt nagyon röviden beszélni négy közkatonáról, olyan emberekről, akik annak idején a nyelvtechnológia forradalmát még tényleg mint közkatonák a lövészárokban elindították, és tették ezt egyébként úgy, hogy nem is tudták, hogy éppen ők most a nyelvtechnológia forradalmát indítják el, hanem csak úgy csinálták a dolgokat. Hát az első baloldalt áll az első képen, nem sok látszik belőle, Ken Thompson, mellette ül Dennis Ritchie, akiknek mondanak ezek a nevek valamit, Thompson, a C programozási nyelv és az Unix operációs rendszer és sok egyéb zseniális dolog megalapítója, hacker király, mai szóval a hackerek egy nagyon korai, nagyon elismert képviselője. Thompson azt találta ki, hogy a szövegek feldolgozására igen jól működik, rendkívül hatékony az úgynevezett grep program, amiről azt hiszem, hogy akik nem foglalkoznak nyelvtechnológiával, nem sokat hallottak. És ezt a dolgot, hogy ezt így meg lehet csinálni, ezt akkor megírta egy cikkben, egy folyóiratban, és ez úgy elterjedt a számítógépesek között. Érdekes módon úgy terjedt el a számítógépesek között, hogy a nyelvészek akkoriban még mást mondtak, ők nem akartak ilyen programokat használni, ők ezeknél sokkal bonyolultabb programokat akartak használni, erről majd később lesz szó, hogy pontosan milyeneket. A következőképpen Alan Searce látható, aki még csak, hogy nem is tudós, hanem vadászpilóta volt, azért került abba az állásba, ahova került, mert mint pilóta már bebizonyította az amerikai hadsereghez való lojalitását, és a cég, ahol ő dolgozott, a DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, az az amerikai hadikutatásokat finanszírozó cég volt, akik ugyanúgy finanszírozták a beszédfelismerést, akkor, ami még ilyen futurisztikus, jövőbe mutató technológia volt, mint ahogy finanszírozták a hálózatokat is. Hát ma ugye mindenki internetet használ, ma már senkinek nem kell mondani, hogy az internet milyen fontos, és a web milyen fontos, tehát annyira beszivárgott az életünkbe, de ez egy eredetileg katonai célra létrehozott, a DARPA által finanszírozott technológia volt, amely mára hát bevonult az életbe, egyébként a beszédfelismeréshez nagyon hasonló módon. Searce-el történt meg az az eset, amikor kinevezték ebbe az állásba, akkor ő elment az MIT-ra, ahol az emberek elmagyarázták neki, hogy milyen jó az ő programjuk, hogy működik, hogyan ismeri fel a beszédet, és ez egy milyen remek program, majd tovább ment, elment a Bell laboratóriumba, amit az Amerikai Telefontársaság tart fenn, és nagyszerű kutatóintézet, és a Bell laboratóriumban is volt egy megmondó ember, aki megmondta neki, hogy az ő rendszerük az sokkal jobb, mint az MIT-é, tényleg az sokkal-sokkal jobb, ezért és ezért és ezért, és legyenek kedvesek, ott a DARPA-ban inkább ezt támogatni. Tovább ment a Stanford Egyetemre, ott is volt egy megmondó ember, aki megmagyarázta, hogy az ő rendszerük a legjobb. És ez így ment, ő körbejárta a beszéd felismeréssel foglalkozó kutatóhelyeket, mindegyiken megmagyarázták neki, hogy az ő rendszerük a legjobb. Erre ő egy leíratot intézett az összeshez, amiben azt mondta, hogy ő csak egy egyszerű vadászpilóta, ő egy kicsit se ért a beszédfelismeréshez, és nem is akar érteni a beszédfelismeréshez, de azt tudja, hogy nem lehet mindegyik egyszerre a legjobb. Ezért ő azt kéri, hogy a szakértők üljenek össze, tartsanak egy konferenciát, és beszéljék meg, hogy hogyan fogják mérni a beszédfelismerés sikerességét. Állapodjanak meg valamilyen módszerben, és ezt alkalmazni fogják ettől kezdve. Hát az egyik kutató, az kutatás vezető, az visszaszólt, hogy szerint ez marhasság, tőle azonnal megvonta a pénzt. Erre a többiek nagyon lelkesen összeültek egy konferenciára, és úgy döntöttek, hogy ezt a legjobban egy pofon egyszerű mértékegységgel lehet mérni, az úgynevezett szóhiba százalékkal, 100 elmondott szóból hányan hibázik a rendszer, hogyha 20 szót talál el, akkor ez nagyon gyenge, 80%-os a szóhiba, fordítva, hogyha 80 szót talál, akkor csak 20% a szóhiba, az már jobb. Úgyhogy kitalálták ezt a nagyon egyszerű mértékegységet, és valóban elkezdték ezt alkalmazni, aminek nagyon hamar az lett az eredménye, hogy kiderült, hogy az egyes rendszerek nem olyan jók, mint mások, sőt vannak köztük olyanok, amik lényegesen jobbak, és a mérnökökre ez nagyon stimuláló hatással volt, nekik az első gondolatuk az volt, hogy az övé jobb, miért jobb az? Hát ez nyilván valamit jobban csinál, mint én, mit tehetek, ellopom az ő ötletét. Villámgyorsan mindenki ellopta az összes többinek a jó ötletét, és sokkal jobbak lettek a rendszerek, beindult az, amit hát ma DARPA beszédfelismerő modellnek nevezünk, és egyébként a még két nagyon fontos alaptényezője volt, az egyik a képen harmadikannak látható Andrew Viterbi, hát aki olasz emigránsként fiatal korában került Amerikába, és egyáltalán nem beszédfelismeréssel foglalkozott. Viterbi a Raytheon nevű félkatonai cégnél szatellit műhold kommunikációval foglalkozott, ő egyszerű mérnök volt, ő is tényleg a lövészárokban, és Viterbi kitalált egy olyan algoritmust, amit ma Viterbi algoritmusnak hívunk meghökkentő módon, ami nagyon hatékonyan segítette a szatellit és a földi bázisállomás közti kommunikációt. Ez elterjedt, ezt a negyediknek látható kép Fred Jelinek, aki Csehországból emigrált fiatalon Amerikába, észrevette, hogy ez bizony nagyon jó, ezt remekül lehet alkalmazni beszédfelismerésre, az ember és gép közti kommunikációra is jó a dolog, nem csak szatellit és földi állomás közti kommunikációra. És az ő rendszer volt az IBM-nél, ami sorra megnyerte a DARPA-nak ezeket a méréseit. Ugye az volt a rendszer, a SIRS ragaszkodott ehhez, hogy az emberek fél évenként gyűjjenek össze, mindenki tartson egy előadást arról, hogy hol tart, majd mindenki ugyanazt a közös tesztről beszéljen, hogy ő milyen eredményt ért el azon a teszten, mindenkinek ugyanazt a tesztfeladatot adták. Ezáltal az a rendszer, amit a Jelinek talált ki, az hihetetlenül elterjedt, évek alatt mindenki más eldobta a sajátját, mint azt meg nem közelített, és áttértek erre a bizonyos rejtett Markov modelleken alapuló rendszerre. Tehát eddig két dologról beszéltünk, hogy mit tette ezt a fejlődést lehetővé, arról volt szó, hogy jobbak a számítógépek, és arról is volt szó, hogy jobb lett a hozzáállás. De azért van itt még valami, és tulajdonképpen erre szeretném az előadás további részét fordítani, az elméletek is jobbak lettek. Sok szempontból ma mindenféléket tudunk, amiket akkor nem tudtunk. És milyen jellegű dolgok ezek? Ez, amikor meglátja, hogy KISS, akkor egy mérnöknek nem az jut az eszébe, amit ott a képen látod, hanem ez az egyszerű, a mérnök társadalomban nagyon elterjedt kis mondóka, a keep it simple stupid, te marha, ne bonyolítsd. Ez egy nagyon fontos üzenet, és arról szeretnék beszélni, hogy ezek a jobb elméletek, ezek mind ebbe a kategóriába tartoznak. Az első, talán már az eddigi diákon is feltűnt ez a csoda ábra, ez egy véges automatát ábrázol. A véges automata az egy nagyon egyszerű dolog, áll néhány ilyen állapotból, amit karikával jelzünk, és az állapotok közt ilyen nyilakból, amiket átmenetnek hívunk. Ennyi egy véges automata, még egy kicsit lehet ehhez hozzátenni, azt megkülönböztetünk egyes állapotokatba, teszünk egy ilyen szép belső karikát, ez azt jelenti, hogy ez úgynevezett elfogadó állapot, még más állapotokra ezt nem teszük. Úgy kell erre gondolni, az elmélet első megalkotója Emil Post volt, a New Yorkban tanított logikát, és Post úgy próbálta ezt a véges automata dolgot még illusztrálni, mint hogy van egy kastély, amiben nagyon sok szoba van, ezek az egyes állapotok, és van egy rendkívül buta munkás, aki ezek között a szobák között bolyong. És időnként bekiabálnak neki valami utasítást. Ez mindegy, hogy tulajdonképp mik az utasítások, akár számozhatjuk is őket, mondjuk az utasítások az, hogy 1, 2, 3. A munkás olyan buta, fogalma sincs arról, hogy mit jelent ez az utasítás, de minden szobában ki van függesztve egy instrukciós tábla, ami megmondja, hogy ha a 3-as utasítást hallottad bekiabálni, akkor menj fel a lépcsőn. Ellentétben, hogyha az 5-öst hallottad, akkor a baloldali ajtón menjél át a másik szobába, és így tovább. Tehát egyetlen egy ilyen nagyon-nagyon lebutított munkás van, aki ott dolgozik ebben a kastélyban, és tulajdonképpen mi csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott pillanatban olyan szobában van-e, aminek éppen vörös szőnyeg van az alján, ezek az elfogadó állapotok, vagy nincs vörös szőnyeg, csak egyszerű parketta van, ezek a nem elfogadó állapotok. Ezekkel a véges automatákkal már számolni lehet, ha bár sokat nem, mert csak nagyon buta módon lehet velük számolni. Ugye meggondoljuk, hogy mennyi minden van, amitől ez a modell eltekint. Tehát itt nincsen memória, itt nincs igazán bemenet, csak úgy bekiabálnak valamit, de nincs egy bemenő egység, ami megjegyzi azt, hogy mit kiabáltak be, azt elemzi, semmi ilyesmiről nincs. Szóval mechanikusan tesz valami lépést bármilyen bemenő jel hatására. Nincs igazán kimenete a dolognak. Tehát ez egy nincsenek effektorok, nincsenek szenzorok, semmi nincsen, amit egy robothoz elképzelünk, ez egy végtelenül buta, egyszerű elmélet. Következő jobb elmélet, amiről beszélni szeretnék, ez is nagyon egyszerű, hihetetlenül egyszerű kis elmélet, ezt Claude Shannonnak köszönhetjük, aki szintén a Bell Laboratóriumban fejlesztette ezt ki. Ez az úgynevezett zajos kommunikáció, zajos csatorna modellje. Mi van ebben a modellben? Összesen 3 dolog van benne. Van benne egy feladó, aki valami üzenetet próbálja jutatni egy címzethez. Nem törődünk vele, hogy ki ez a feladó. Ugye a hétköznapi életben az rengeteget számít, hogyha X mond nekünk valamit, akkor esetleg elhisszük neki, de ha Y mondja, akkor ugyanazt az üzenetet neki nem hisszük el. Tehát ez a modell eltekint attól, hogy ki a feladó, eltekint attól, hogy ki a címzett, meglepő módon még attól is eltekint, hogy micsoda maga az üzenet. Még az se fontos, hogy mi az üzeneteket akár be is számozhatjuk egytől ennig, és minket csak az érdekel, hogy valahogy a feladó időről időre valami üzenetet küld a címzettnek. Na most Shannon okos ember volt, és a telefontársaságnál dolgozott, és tudtam, hogy az nem úgy van, hogy elküldünk egy üzenetet, és az feltétlenül megérkezett, azért zajos csatorna modell, mert ott középen belecsaphat a villám, és nem biztos, hogy aki megkapja az üzenetet, azt ugyanazt az üzenetet kapja meg, mint amit a feladó elküldött. Ez a zajos csatorna modell, ez tulajdonképpen ennyi, ami ehhez tartozik, az egy nagyon jó kis matematikai képlet, ez az entrópia képlete, az azt mondja ki, hogy H egyenlő mínusz szumma íre PI-szer log 2, 2-es alapú logaritmus PI. Hát mi az az entrópia, ez valami borzasztó szumma, logaritmus van benne. Megpróbáljuk ezt most felbontani apró darabokra, mindenkinek világos legyen. Először is a szumma nem kell. A szumma nélkül megvagyunk, a szumma az itt kékkel jelölt összeadás jelek sorozatának felel meg. Arról van szó, hogy veszük a P1-et, az első üzenet valószínűségét, ezt beszorozzuk 2-es alapú logaritmus P1-el, aztán megcsináljuk ezt a második üzenetre, a harmadik üzenetre, az összes üzenetre, végén összeadjuk. Ja Istenem, de mi az a logaritmus? Mert akkor egy kis frissítő erről is. Ugye ez még talán mindenkinek jól a fejében van, hogy 2×2 = 4, 2×2 = 2 az már 8, 2×2 = 2 az már 16, és 2×2 = 2 az pedig 32. Na most ezt úgy rövidítjük, hogy úgy írjuk, hogy 2 ÷ 16, és ugyanezt a dolgot kifejezhetjük úgy is, hogy a 16-nak a 2-es alapú logaritmusa 4, a logaritmus az az a szám, amit a 2 erre a hatványra emelve megkapjuk azt a számot, aminek a logaritmusát nézzük. Tehát itt látjuk most, hogy egy logaritmus táblát írtam fel kettes alapú logaritmusból, nagyon egyszerű kis logaritmus táblát. Próbáljuk most ezt egy konkrét példára alkalmazni, magyar kártyára. Magyar kártyából tegyük fel, hogy valaki kihúz egy lapot, és nekem rá kell jönnöm, hogy mi az a lap, amit ő kihúzott, nekem nem mutatta meg, ezt nekem ki kell találnom. Itt, amit én biztosan tudok, az az a tény, hogy ezek egyenlő valószínűséggel húzta az egyes lapokat, tehát ez a bizonyos PI, ez mind ugyanaz a szám, 1 per 32. Tehát a képlet az így néz ki, ahogy ezt most írom, de ez nem olyan borzasztó, mert hogyha tovább nézzük, akkor a szumma, azt jelenti, hogy 32-szer kell vennem ugyanazt a valamit, ezt a bizonyos 1 per 32-es valamit, pont az kiesik, és marad a log 2, 32, tehát belenézünk a logaritmus táblámba, és azt látjuk, hogy ez 5. Ez a képlet 5-öt eredményez, 5 bit információra van szükségem ahhoz, hogy megmondjam, hogy mi az a magyar kártya, amit az illető kiválasztott. Hát próbáljuk meg, elkezdek barkokbázni az illetővel. Először azt kérdezem tőle, hogy cím vagy termés, azt mondja termés. Aztán azt kérdezem tőle, na jó, de akkor tök vagy mak? Azt mondja, hogy tök. Itt már nekem sokkal jobb dolgom van, mert az eredeti 32 lapból már sikerült egy csomót kizárnom, csak 8 lap tekintetében vagyok még bizonytalan, hogy ezek közül na akkor melyik. Na, hát figura vagy szám? Azt mondja, figura. Jó, akkor most uralkodó vagy katona? Azt mondja, hogy katona. Hát akkor már nagyon egyszerű. Alsó vagy felső? Azt mondja, hogy felső. Ekkor már 5 kérdésből sikerült kiderítenem, hogy amiről ő kihúzott, az a tökfilkó. És ez a dolog ugyanígy megcsinálható lett volna, bármilyen más döntési fa mellett végighaladva, ugyanígy 5 kérdésből ki tudom deríteni, hogy a magyar kártya melyik lapjára gondolt. A barkokbának egyébként angol szász nyelvterületen van egy olyan változat, amit úgy hívnak, hogy 20 kérdés, csak 20-at lehet kérdezni, és aki a 20 kérdésből nem jön rá, az elvesztette. Ugye ki lehet számolni már az információ elmélet alapján, hogy ez durván 1 millió kérdés, 1 millió dolog elkülönítésére lehet szó itt. Tehát tudni lehet például az angol nyelvben az egyes szavak információja durván 12-14 bit, tehát egy egyszavas fogalmat még garantáltan ki lehet találni, kétszavasakat már nem feltétlenül. Az információ elmélet mellett még egy jobb elméletről szeretnék beszélni, ez pedig a lineáris algebra. Ez is egy olyan érdekes dolog, hát gimnáziumban mindenki megtanulta a másodfokú egyenlet megoldó képletét, és tanult harmadfokú egyenletekről is jó eséllyel, meg magasabb fokú egyenletekről is. Ez, mint a neve mutatja, ez az elsőfokú egyenleteknek a tudománya. És megint azt látjuk, mint az előbb, hogy a butább elmélet, ami egyszerűbb, ez csak lineáris, valahogy mégis legyőzi az okosabb elméletet, amiben magasabb változókról van szó, magasabb hatványokról. Nem. A következő kérdés foglalkoztatta eredetileg a Google mérnökeit. Az volt a kérdés, hogy nem elég, hogy kulcsszó szerint megtalálunk bizonyos weblapokat, szeretnénk ezeket a felhasználónak jó sorrendben odaadni. Mit jelent az, hogy jó sorrendben? Hát olyan lapokat szeretnénk először a kezébe adni, amiről azt gondoljuk, hogy a kérdést feltevő szándéka szerint hasznos információt nagy valószínűséggel tartalmazza. Ők ezt úgy fogalmazták meg, hogy nagyobb megbízhatóságú lapokat keresünk. Hát mit jelent az, hogy egy lap megbízható? Valamilyen értelemben tudjuk, hogy amit nem tudom én, megtalálunk az Enciklopédia Britannicának a weblapján, az egész megbízható információ az nagyon-nagyon nagy valószínűséggel úgy van. Amit megtalálunk mondjuk egy nagy cég, mint a Microsoft honlapján, az is valahogy nagyon jó minőségű információ, ugye Microsoft az egy stábot tart fel annak az érdekében, hogy ott jó információk legyenek a weblapján. Amit a Sóska Jóska blogján találunk, az nem biztos, hogy annyira megbízható. Tehát valahogy mérni kéne azt, hogy mi a megbízhatóbb és mi a kevésbé megbízhatóbb, minek mekkora legyen a rangja. Ők a rangnak, R-rel jelölöm, hívták ezt a változót, mert rangsorolni kívánták a lapokat. És arra jutottak, hogy a rangot úgy kéne meghatározni, nem úgy, hogy oda megy szerkesztők garmadája, és mindegyik lapról kézzel eldönteni, hogy az most akkor jó lap-e, vagy nem jó lap, megbízható, vagy nem bízható. A Yahoo így indult, és látjuk, hogy hova jutott a Yahoo a Google-al szemben. Yahoo a csúcsponton több mint 300 szerkesztőt tartott fenn, akik kézzel nézték át egyenként nagyon hangyaszorgalommal a lapokat, de hát ezt nem lehetett a versenyt bírni az automatikus algoritmussal. A következő gondolatra jutottak, hogy a rang legyen arányos azoknak a weblapoknak a rangjával, akik hivatkoznak erre a weblapra. Tehát megint csak valahogy a tömegek bölcsességét próbálták igénybe venni. Ha egy lapra sokan hivatkoznak, akkor az valószínűleg jobb lap, mint egy olyan lap, amire csak kevesen hivatkoznak. És ne az sem mindegy, hogy azok, akik hivatkoznak, azok hogyan hivatkoznak, azok maguk magas rangú lapok-e, vagy alacsony rangú lapok. Itt van ez az AIJ, ez egy nagy számtáblázat, aminek az i-edik eleme az azt mondja meg, hogy az i-edik lap, manapság a világban durván 40 milliárd lap van, az i-edik lap hivatkozik-e a j-edik lapra, és ha igen, hányszor, ez szakszóval incidencia mátrixnak hívják, gyönyörű kifejezés. A mátrix az nem egy szám, hanem az egy szám táblázat, egyszerre sok számot összefoglaló számtáblázat. Ebben, ahogy ez így le van írva, ebben az a borzasztó, hogy ez 40 milliárd egyenlet, 40 milliárd ismeretlennel. Ezt így nem szeretjük, sokkal jobban szeretjük ezt, amikor ugyanezt a dolgot mátrixos jelölésben írjuk le, az arányosság helyett jön be ez a lambda arányossági tényező, van egyetlen egy rangvektorunk, ez az egy rangvektor érdekel minket, ehhez van egyetlen egy incidencia mátrixunk, ez a bizonyos nagy-nagy számtáblázat, és egy picike, egyetlen egyszerű egyenlet megoldására van szükség ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy miről is van itt szó. Ezt a dolgot, megint csak, hogy a lövészárokban, nem is tudom, harcoló katonák témájára egy kicsit visszatérjünk, ez a kedves mosolygós bácsi Hermann Grassmann találta ki. Már a 19. században Grassmannból soha nem lett egyetemi tanár. Ugye ő középiskolai tanár maradt egész életében, és mondta ezeket a dolgokat, mondta, de valahogy ez a kortársainak annyira nem tetszett, utólag jöttek rá arra, hogy ez mennyire okos dolog, és mára ez, amit ő kitalált, ez a bizonyos lineáris algebra, ez nagyon-nagyon-nagyon sok mérnöki területnek az alapja. Komolyan mondom, hogy a hidak tervezésénél is ugyanezt használják igen gyakran, és a Google is ezt használja. Amit ezekből a dolgokból ki szeretnék hozni, az a KISS elv, keep it simple, stupid. Tehát az egyszerű elméletnek valahogy nagyobbak az esélyei a túlélésre a bonyolult elméletnek, az elméletek, hogy úgy mondjam, evolúciós harcában. Miért van ez? Van erről valakinek valami gondolata, hogy miért van ez így? Azért, mert az egyszerű elmélet robusztusabb. Könnyebb észrevenni benne, hogy mi a hiba, hogyha hiba van benne. Könnyebb az egyszerűbb alapján felállított berendezéseket javítani, mint a bonyolult berendezéseket javítani. Egy algoritmus az valamilyen értelemben egy berendezés, csak szoftverben készül el, nem pedig hardverben. Könnyebb a berendezést javítani, könnyebb megtanítani az embereket, hogy hogyan kell a berendezést javítani, és jobban illeszkedik ehhez a bizonyos elosztott rendszerhez, mint az a hierarchikus meggondolás. A fizikusok azért érnek el sikereket, a fizikában azért lehetett Einstein egy ilyen nagyon nagy sikerű kutató, mert a fizikusok, ezt ők maguk vallják be először, nagyon egyszerű dolgokkal foglalkoznak, itt nagyon bonyolult dolgokról van szó. Tehát a végső kérdésemben most foglalkozni szeretnék, az a miért kérdése. Tehát miért van az, hogy a központ nélküli elosztott rendszerek, azok legyőzik a központosítottakat? Miért van például az, hogy a tőzsdén a nem különösen jó képességű brókerek ezrei többre jutnak, mint a brilliáns közgazdászokat alkalmazó országos tervhivatal? Hát akinek nem ismerős ez a dolog, ez a kereskedői gödör, trading pit, ahol az egyes termékek árai eldőlnek, hogy mennyibe fog kerülni a szójabab, az nem úgy alakul ki, hogy valahol egy okos, megmondó ember az országos tervhivatalban a szójabab főosztály, osztályvezetője megmondja, hogy most ezt ennyit fogunk termelni, és az ennyibe fog kerülni, hanem itt ülnek ebben a káoszban a palik, és valahogy pedig tényleg nem lehet egyikről se azt mondani, hogy ő az új Einstein, valahogy mégis jobb eredményre jutnak. Hogy lehetségesen? Mit történik itt? Ennek a megértéséhez is az információ elmélet segít hozzá. Most szeretnék egy nagyon egyszerű dolgot mondani, ezt mindenki tudja is szerintem, hogy hogy egy byte az 8 bit. Ez szerintem most már az általános iskolás számítógép technikai ismeretekben tanítják. És ami következő, amit mondok, az egy kicsit nagy léptékű, hogy a Google adat tömegét nézzük. A Googlenek ma durván egy exabyte adata van, az exa az egy ilyen előtag, azt jelenti, hogy egy milliárdszor milliárd, 10 a 18-on, tehát egy 1-es és 18 nulla, ennyi adata van a Google-nak. Most, hogy ezt egy kicsit perspektívába tudjuk állítani, szeretnék tovább menni, és a világ teljes könyvállományával összehasonlítani, ami 50 terabájt. Ugye? Ez elég jól meg lehet becsülni. Menjünk tovább. A világ legnagyobb könyvtára az az amerikai kongresszusi könyvtár, ahol minden durván ötödik könyv van meg. Itt 10 terabájt adatot találunk, érdemes ezt összevetni a Széchenyi könyvtárral, amiben szintén nagyon rangos 6,5 millió kötetet találunk, azaz durván 2 terabájtnyi adatot, ez annyi, amennyit manapság már különösebb nehézségek nélkül be lehet csúszterolni egy ilyen kis dobozba, amit oda teszünk a laptop mellé. Egy egyedi könyvekkel összevetve, ugye 6,5 milliós könyvállományból kiragadva, a Biblia az 4,5 megabájt, nagyobb az átlagos könyvnél, a Biblia, hát mint a név is mutatja, az könyvek, több könyv van benne, így lett ez 4,5 megabájt, de mondjuk a Koránnal összevetve az csak 750 kilobájt, tehát lényegesen kisebb, és tovább haladva a János Vitéz az 60 kilobájt. Azt kell ebben látni, hogy a János Vitéz az valami olyasmi, amit minden diák meg tud tanulni, és nagyon gyakran meg is tanulják, és sokan lesznek itt ebben a teremben is, akik még felnőtt korukban is fújják az egész János Vitézt. Azok az emberek, akik a Koránt kívülről tudják, ez nem egy ritka dolog, ezeknek az arab kultúrában nevük van, ő a Háfiz, aki ezt tudja, és ezt nagyon rábeszélte a próféta már mindenkit arra, hogy tudja a Koránt, mert ő az ítélet napján 10 bűnös rokonát tudja kiváltani a pokolból, tehát ez nagy jutalomban részesül az, aki ezt fejből tudja. Az olyan ember, aki a Bibliát is tudja, ez már nagyon-nagyon ritka, tehát a krónikák feljegyeznek egy-egy fenomént, aki képes az egész Bibliát elmondani, hiba nélkül az elejétől a végéig, de ez hihetetlenül ritka. Tehát valahol itt a megabájtos nagyságrendnél van ez a határ, ahol az emberi memória berekkel, ugye sok mindenkinek megy. A 60 kilobájt, a 4,5 megabájt, az már nem sokaknak megy. Ez az exabájttal kell ezt a megabájtot összevetni, hogy micsoda a különbség. Ugye a megabájt az csak 1 millió bájt, ugye? Tehát itt hihetetlen nagyságrendi különbségről van szó. Ezért gondoljuk azt, hogy a megmondó emberek által vezérelt tudásnak nincs jövője, mert egy ember, az a világ tudásának úgy durván 7 milliárdod részét képes a fejében tartani, legjobb optimizmus szerint, hogyha zseniális, akkor lehet, hogy 100-szor annyit, de még mindig hihetetlenül kevesebbet, mint amennyi az emberiség ösztudásra. És a sok apró mérnök, bróker, mi egyébek, hogy együttműködnek ebben a dologban, ők többre jutnak ezzel. Sok lúd disznót győz.
Azt vetette föl a professzor az előadásában, hogy tulajdonképpen a nyelvtechnológia fejlődése, ugrásszerű fejlődés, az három nagyobb területnek köszönhető, illetve ön ennyire bontotta, a jobb számítógépeknek, a jobb hozzáállásnak, illetve a
jobb elméletnek.
Köszönöm szépen. Kíváncsi voltam, hogy figyelnek-e. No, ebből a háromból melyikben van a jövőre nézve a legnagyobb fejlődési potenciál?
Én azt gondolom, hogy a jobb elméletekben, tehát a számítógépek még nagyon sokat fognak fejlődni, nekem nincs kristálygömböm, amiben jól bele tudok nézni, és megmondani, hogy hány gigahertzesek lesznek a csipek, és hogy a nem tudom én, kvantumkomputerek bejövetelével mennyivel fognak javulni a dolgok. Én nem tudok erre nézve értelmes jóslatokat tenni, de azt gondolom, hogy még távolról sincsen kimerítve a számolási potenciál. Tehát számíthatunk arra, hogy ezek a dolgok még tovább fognak fejlődni nagyon jelentős módon. Most, ha ezt kivonjuk belőle, mert ezt nem tudjuk megjósolni, akkor a hozzáállásban való attitűdváltás már megtörtént. Tehát abból már sok újat nem lehet kihozni. Itt az a lényeg, hogy a jó ötletek, és erre rájöttek, a Google ettől lett gazdag, hogy erre rájött, hogy a jó ötletek, a mérnököknek vannak jó ötletei, és hogy előbb van a kísérletes tudomány, és utána van az elmélet, nem fordítva. Tehát az a klasszikus piramis, azt most megfordult, de nem is feloszlott, nem az volt, hogy most van egy feje tetejére állított piramis, hanem az van, hogy nincs piramis, ez a dolog így, ahogy van, megszűnt. Na most, hát ebben már nincsen sok potenciál, viszont az elméletek tekintetében még igen. Tehát most az van, hogy az elméletek, maguk a szerzők is tudják, időnként brutálisan túlegyszerűsítenek, de az egyszerűség az egy annyira fontos mérnöki követelmény, hogy a túlegyszerű az még mindig sokkal jobb, mint a túlbonyolult. És azt gondolom, hogy ez be fog állni valamilyen szintre, ahol a mostani egyszerűségnél egy picit bonyolultabb, de nem sokkal bonyolultabb, hanem csak egy hajszállal bonyolultabb elméletek lesznek az uralkodók. Vannak is már a beszédtechnológiában, a nyelvtechnológia más területén is ennek mindenféle jelei. Tehát ott még sok a keresnivaló, de ezektől már olyan értemben nem várunk áttörést, hogy valami, ami eddig nem ment, az ettől kezdve menni fog, hanem azt mondjuk, hogy valami, ami most olyan közép jól megy, mint a gépi fordítás, az sokkal jobban fog menni. De hát az már így is sok mindenre jó, így is használható. Ha ezek az elméleti váltások megtörténnek, akkor pedig nagyon flottul fog menni az egész.
Köszönöm szépen a válaszát. Kinek lenne kérdése a professzor úrhoz?
Azt szeretném megkérdezni, hogy most a STAKI-ban milyen aktuális problémákkal foglalkozik?
Hát a STAKI-ban a fő célunk, erről sokat lehet hallani, és ez így, talán elnézést is kérek, hogy egy ilyen közhelyet mondok, de mindenki hallott már az a gyanúm a szemantikus webről. Mi a túró az a szemantikus web? Ugye ez egy olyan divat szó, ezt nagyon sokan leírják. A web kitalálója, aki ezt nem tudná, a web eredeti kitalálója néhány évvel ezelőtt kitalálta, hogy nem, ez így nem jó a web, ahogy van, világháló, nagyon szép, nagyon szeretjük, de nekünk igazából szemantikus, azaz értő, értelmet tükröző webre van szükségünk. Most ez egyfajta vízió, ami tulajdonképpen minden embernek valami mást jelent, hogy mi az, hogy szemantikus web. Van itt egyfajta hiány, nem is tudom, az elméletben. Ezt a hiányt szeretnénk bepótolni, egy sokkal-sokkal szerényebb célt tűztünk ki magunknak, mint a szemantikus web. A célunk az, hogy egy olyan rendszert készítsünk, ami a bemenő szövegre olyan durván általános iskolás, diák színvonalú kérdésekre válaszolni tud. Nekünk tulajdonképpen most csak ennyi a célunk, hogy nagyon primitív, egyszerű szövegekre vonatkozóan, ha egyszerű kérdéseket teszünk fel, arra tudjon válaszolni a rendszer.
Kérem, ne feledjék, hogy a Minden Tudás Egyeteme 2.0 sorozatában minden témát három különböző műsortípusban dolgozunk fel. Egyetemi előadás, szakmai kerekasztal beszélgetés, valamint ismeretterjesztő film, tehát Kornai professzor úr előadásához is még két másik műsor kapcsolódik. Az összes elkészült műsorunkat megtekinthetik honlapunkon, a mindentudás.hu-n a régi szemeszterek anyagaival együtt. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Köszönöm szépen, még egyszer.
A műsor szakmai partnerei: Prezi.com, Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.